Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Miért mondhatjuk azt, hogy a Szent Mise az egyház áldozata? Dolhai Lajos atya, Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 6. része. A pápa a római helynöke vezeti a római egyházmegye hagyományos lurdi zarándoklatát. Mennyire szükségünk van a csendre? Stúdió beszélgetés Horváth Zoltán atyával, a terézvárosi Szent Teréz templom plébánosával. Miért mondhatjuk azt, hogy a Szent Mise az egyház áldozata? Dolhai Lajos atya, Csúcs és Forrás című könyve alapján indított sorozatunk 6. része. Dolhai Lajos teológus, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnöke és a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületeként kalauzt állított össze az eukarisztiáról. Sorozatunk 6. részében miért mondhatjuk azt, hogy a Szent Mise az egyház áldozata témát fejti ki. Isten elfogadta Jézusnak az egész emberiség nevében bemutatott, végtelen értékű áldozatát. Ebből az egy áldozatból fakad számunkra minden kegyelem. Az egyház áldozat bemutatása, benne az egyének áldozat bemutatása, nem önálló, Jézustól független áldozat bemutatás, hanem minden esetben a megváltó Jézus áldozatának megünneplése. Az eukarisztia Krisztus testének és vérének az áldozata, amely által Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik számunkra. A Szent Mise nem új áldozat, nem ismételi meg a keresztáldozatot és nem ad hozzá semmi lényegeset Krisztus tökéletes áldozatához. Találóan fogalmazza meg ezt az igazságot a Szent Mise egyik könyörgése. Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt halálát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, mint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Már Szent Ágoston is tárgyalta ezt a kérdéskört. Ő is hangsúlyozza, hogy Jézus egyszer halt meg értünk. Ő az igaz a bűnösökért, az Úr a szolgákért. Nagyon jól tudjuk, hogy ez csak egyszer történt meg. Mindazonáltal a szentség időről időre mindannyiszor megújítja ezt az eseményt, ami a történelemben csak egyszeri történés. Nem úgy teszi, hogy ismét megtörténté teszi, hanem úgy, hogy megünnepli. Szent Ágoston két igét használ a különbség megvilágítására: megújítani és ünnepelni. A Szent Mise megünnepelve, nem megismételve újítja meg a keresztáldozat valóságát, megünnepli, megújítva azt, nem csak megemlékezve róla. Ugyanis Krisztus áldozata és az eukarisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. A kereszt egyedüli áldozata és a Szent Mise közti kapcsolat meghatározása a reformáció óta sokat vitatott kérdés, hiszen az egyik legvitatottabb pont volt a protestánsok és a katolikusok között. Luther azt hangsúlyozta, hogy Krisztus kereszt halálával tökéletes áldozatot mutatott be az atyának az egész világ bűneiért. Ezért ezen felül nincs szükség újabb áldozatokra, mintha Krisztus áldozata nem lenne tökéletes és elegendő a bűnökért. Szerinte a Szent Mise áldozat jellegének tanítása kisebbítené a kereszt áldozat értékét. A reformátorok vágyára válaszolva a trentói zsinat hangsúlyozta, hogy a keresztáldozat és az eukarisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Az eukarisztia áldozat jellege nem leértékeli, hanem örök érvényűvé teszi a keresztáldozatot. A Szent Mise megjeleníti a kereszt áldozatát, hogy ahhoz hozzákapcsoljuk a mi áldozatainkat, és erőt, szent kegyelmet merítsünk Krisztus megváltó áldozatából. A pápa római helynöke vezeti a római egyházmegye hagyományos lurdi zarándoklatát. A hagyományoknak megfelelően augusztus 26-a és 29-e között tartja meg a római egyházmegye zarándoklatát a Francia Mária kegyhelyre. A híveket Angelo de Donatis bíboros, a pápa római helynöke vezeti. Horváth Zoltán atya, a Terézvárosi Szent Teréz templom plébánosa nyár elején vezetett zarándoklatot Lourdesba. Ezekben a napokban Rómában tartózkodik, és elzarándokolt Szent Pió atya sírjához, San Giovanni Rotondóba. Zoltán atyával beszélgettünk a Lourdes-i Mária kegyhely jelentőségéről és a Szent Teréz templom felszentelésének közelgő 210. évfordulójáról. A nyár folyamán a plébániájáról nagyszámú zarándokot vitt szintén a franciaországi Mária kegyhelyre. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, az idei esztendőben Lourdes volt a célpontja a plébánia nagy zarándoklatának. Június végén, július elején voltunk, összesen 8 napot, és 57-en voltunk a plébániáról. Nagy ajándék volt számunkra, hogy sikerült egészen közel a Lourdes-i barlanghoz egy nagyon jó szállást találnunk, tehát az azt jelenti, hogy amikor éppen nem volt semmilyen program, akkor egyénileg is mindenki fölkereshette a szent helyet. Nagyon érdekes volt, hogy először fordult elő az, hogy a zarándok csoportban a többség megmerítkezett, és hogy ez milyen élményt jelentett számukra. Ez is egy érdekes dolog, az ember így kívülről először azt gondolná, hogy abban a hideg forrásvízben megfürdeni, hát most ez mennyivel több vagy más, mint bármilyen más hasonló mosakodás, vagy ha még spirituális értelemben vesszük, egy megtisztulás szimbolikus cselekedete, de mégis vajon mit jelent ez Lourdesban? Erről számoltak be utána az összejövetelen a zarándokok elsősorban, hogy az esti körmenetek, vagy a különböző szent helyeken, a szentmisék mellett ez a megmerítkezés volt a legnagyobb élmény. Mégpedig amennyire ezt el lehet mondani, mert nagyon sokszor azt, amit az ember belül lélekben átél, azt pont szavakban önteni nem tudja, pláne nem akkor, amikor még túl közel van ez a lelki élmény, de mint az újjászületéshez hasonlították talán a legtöbben, illetve azt megélni, hogy pár pillanat alatt az eddigi életének egy-egy epizódja jelent meg előtte, amelyek az életében fontosak voltak, vagy amelyek éppen hibásak voltak, és hogy most ezektől az Isten őt megszabadítja, és hogy a szűzanya tisztasága várja őket, és lehet újra és újra megtisztulni, megerősödni abban, hogy mi a helyes és mi a jó az életében. Tehát ez volt az egyik, amelyik mondjuk a legnagyobb élmény volt a zarándokok számára. A másik pedig pontosan az, amit az előbb említettem, hogy közel laktunk, tehát ez azt jelentette, hogy este 10-kor, 11-kor kimenni a barlanghoz, és ott ebben a csendben imádkozni, és azt a rengeteg embert abban a néma csendben látni, gyertyával a kezében fél órát, 3-4 órát eltölteni a Lourdes-i barlangnál. Számomra azt is jelenti, hogy minket, pláne akik ugye Terézvárosát, Budapest belvárosa egy zajos, szokták mondani a buli negyedhez tartozó részen lakunk és élünk, mennyire szükségünk van a csendre, mennyire szükségünk van arra, hogy az Isten és én együtt lehessünk, és itt van bennünk, tehát nem kell ahhoz messzire utazni sem, de ezt, hogy otthon képtelen vagyok megteremteni, vagy csak nagyon kevés ember tudja megteremteni, ehhez egy ilyen szent hely rengeteget tud hozzáadni az embernek az életéhez. Ilyen értelemben, hát nekünk ez a Lourdes-i zarándoklat így sikerült, és hála jó Istennek, és reméljük, hogy a római egyházmegye zarándokai is majd hasonló élményekkel fognak visszatérni ide Rómába.
Zoltán atya rendszeresen viszi a plébánia híveit különböző zarándoklatokra. Miben sajátos a Lourdes-i kegyhely?
Talán mindenféleképpen, hogy a betegek zarándok helye. Nem azt mondom, hogy egyre több beteg emberrel találkozunk, de azért talán ebben mégiscsak van valami, hogy egyre fejlettebb az egészségügy, és egyre több mindent orvosok meg tudnak oldani, és már egynapos műtétekre mennek az emberek be egy kórházba, és másnap már mennek is haza. de mégis egyre több a beteg, és egyre kevésbé tud az ember lelkileg vele mit kezdeni. És itt a sok-sok beteget látva, akik sokkal nagyobb áldozatot hoztak, mint mi, hogy eljussanak Lourdesba, hogy ez gondolkodtatja el az embert itt Lourdesban, hogy vajon miért, mit ad az ő számukra, mert tudjuk azt, hogy csodás gyógyulások vannak, rendkívüli események történnek rendszeresen Lourdesban, de nyilván a többség, most ha 1000 embert mondunk, akkor 2 meggyógyul, és a többi nem. Tehát vajon mégis mit adhat nekik? Ebből nekem az a jelenet jut eszembe, amikor állunk sorba a jelenési barlangnál, a Massabielli barlangnál, ahhoz, hogy odaérkezzünk egészen közel, ahol a jelenés történt, és megérintsük a sziklát, leállítják a menetet, hogyha egy tolókocsis érkezik, és őt helyezik előtérbe, és őt engedik először oda, és addig a többieknek várniuk kell. Tehát egyrészt, ameddig ők talán az életben mindenhol háttérbe szorulnak, itt előnyben van részük, és ez az előny mindenképpen azt fejezi ki, hogy az Istennek kedvesek azok az emberek, akik szenvednek, akik betegek. Egy ilyen fiatal embert toltak oda éppen néhány emberrel előttem, és úgy az ember persze várja, hogy majd vajon mi fog történni. Hát nem szállt ki a tolókocsiból, de az addig olyan feszülten, idegesen rángatódzó ember teljesen lenyugodva tolták el onnan, összetett kézzel csak nézett fölfelé a szoborra, és teljesen megnyugodva tolták el a kegyhelyről. Persze nem tudom, hogy benne mi történt, honnan is tudhatnám, de csak ez az apró külső jel, hogy itt talán elfogadta, talán megértett valamit abból, hogy neki ezt most miért kell végigcsinálnia, talán valami választ kapott. Azt hiszem, hogy ez a legkülönlegesebb talán Lourdes kegyhely zarándoklatai alkalmával az embernek a lelkében.
Most visszatérve a Terézvárosba, a plébániának 2 papnövendéke van az esztergomi szemináriumban. Gratulálunk! Ez nyilván azt is kifejezi, hogy Zoltán atya kitűnő példát mutat a fiatalok számára.
Hát azt nem tudom, hogy én, de az egészen biztos, hogy a Jóisten kegyelme, hogy ők ott vannak.
Hogyan választották a papi hivatást ezek a fiatalok? Ez rendkívüli manapság, hogy egy plébániáról ketten
is. Hát igen, 2-20 éves fiatalemberről van szó. Mindegyiknek más és más az útja. Egyben megegyeznek. Ez pedig az, hogy mind a ketten hívő keresztény vallását gyakorló családból származnak. Több gyermekes családból származnak mind a ketten. Az egyikük a cserkész csapatunknak a tagja, illetve szívesen jött hétköznap, akár szentmisére, akár pedig csak a szentmise előtt vagy után egy adorációra a templomba, de ő soha nem jött, hogy úgy mondjam, az oltár közelében, hogy minisztrált volna, vagy bármi más. Mint lelki vezetésre nyilván, hogy hosszasan beszélgettünk éveken keresztül, de hogy ő így kicsit távolabbról, és inkább az aktivitás, tehát a cserkészet volt az életeleme, és a sport mindenféleképpen, egy futballista figyúról van szó. Tehát ő neki az útja talán ezen az elcsendesülő, imádkozó módon született meg a hivatás a szívében. A másikuk pedig egy olyan fiatalember, aki először még csak minisztrált, aztán pedig az érettség után teológiára jelentkezett nappali tagozatra, tehát teológiát végzett, utána pedig a plébánián kitoktatója és lelkipásztori munkatársa lett, áldoztatott, és ő mostanra mondta így, imádkozta meg azt, hogy hát ő pap szeretne lenni, úgyhogy az idén felvételizett ő, a másik már negyedéves, és bíborosod az idén vette fel az esztergomi szemináriumba őt, tehát ő most fog majd bevonulni. Tehát ő pedig egészen az oltár közelében, tehát kisgyerekkora óta ott minisztrált a testvéreivel és a többi minisztránssal együtt. Tehát egyikük így, a másikok úgy.
Az egyik papnövendék hitoktató is volt. Közeledik az iskola kezdés. A plébánia miként veszi ki részét a városnegyed hitoktatásából.
Igen, hát a plébániai hittanórák, azokat a mi plébániánkon megtartottuk. Tehát amikor az iskolai hitoktatás lehetősége megnyílt, mellette a plébániai hittanórák is megmaradtak. Mégpedig pontosan azért, mert a templomhoz való kötődés a pap személyéhez, de egyáltalában a szentségi Jézus jelenlétéhez való kötődés az iskolai hittamból nyilván érthető okokból, de elmarad, nincs meg. És az iskolai hitoktatásban pedig, hát azokban az iskolákban már 3 iskola tartozik hozzánk, abban hitoktatók hitoktatnak, és a káplán atya, tehát így végül is 3. Hát most ugye egy hitoktatón kiesik, aki papnövendék lett, de hát azt sajnáljuk, hogy nem hitoktat, de nagyon örülünk, hogy szemináriumba ment. Tehát így alakítjuk, és hát nagyjából már azért megvannak, hogy mikor, hol, kinek, hány hittanórája lesz. De azért általában a 3 iskolából az egyikben mindig a katolikus hittant választók száma a legtöbb. Tehát a másik 2-ben inkább ez már megoszlik más vallások, vagy az erkölcstan oldalára billen el a 3-ban, de az egyikben mindenféleképpen a hittant választók vannak a legtöbben.
Ezek után pedig említsünk meg egy jeles eseményt, amely ősszel közeleg a plébánia életében. 210 éves évfordulót ünnepelnek majd. Hogyan készülnek a jeles évfordulóra?
Igen, 1809-ben történt a templomnak a megáldása, tehát az idén lesz 210 esztendős a templom, és mindig fontos egy külső, meg egy belső. Kezdem a külsővel, egy olyan kezdeményezés indult úgy a polgármester, mint a plébánia részéről, hogy a templomot körülvevő kis teret, ami valamikor egy utca volt, amelyen a trolibusz meg az autók jártak, ma már egy külön kis tér, hogy ez egy új nevet kapjon, Szent Teréz tér. Tehát Terézvárosban vagyunk, amely természetesen a nevét Mária Teréziáról kapta, de a templom a Villai Nagy Szent Teréz tiszteletére van összentelve, tehát, hogy talán ez a jeles évforduló, hát, hogy a hivatalok hogyan, miként dolgoznak, azt ugye én nem tudhatom, de hogy ez elkészüljön, nem valószínű, hogy a 210 éves évfordulóra meg lesz, de reményünk szerint azt a teret, ahol a templom, a plébánia és egy iskola van, annak az lesz a neve, hogy Szent Teréz, ezt szeretnénk. Tehát, hogy valamiféleképpen ennek a városrésznek ez egy szép kifejezése lesz kifelé is, hogy hát tudják, hogy hol vannak az emberek is, hol járnak, és kiről kapta a nevét a templom. Másrészt pedig van egy másik külső is, mert a templomnak egy bizonyos részét, ami már hát elég rossz állapotban volt, azt sikerült felújítanunk. De a belső, a lelki, talán nyilván ez a legfontosabb, ez pedig az lenne majd, hogy szeretnénk, hogy egy-egy közösségünk, amiből hát hála Istennek van bőven időstől gyerekig, fiatalig, egy-egy közösségünk Szent Teréz életéből egy-egy epizódot, vagy egy-egy történetet, vagy egy-egy Szent Teréz mondását kiválasztva, ebből készülnének valamilyen módon. Nyilván, hogy egy házaskör, a kisgyerekek rajzversenyére gondolok, még mondjuk egy felnőtt csapat esetleg készíthet egy ilyen PowerPointot az ő életéből, vagy arról az eseményről. Hát szóval mindegyik valami mást és mást, hát ez most szeptemberben fog majd kezdődni, és így szeretnénk erre az évfordulóra felkészülni.
Kegyelmekben gazdag felkészülést kívánok erre a jeles évfordulóra, és hát az évkezdésre is.
Köszönöm szépen a munkatársaim és a hívek nevében is.
Horváth Zoltán atyával, a terézvárosi Szent Teréz templom plébánosával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Tanuljunk meg újra